Kedves testvérek, állítom, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy az Isten nem kétarcú Isten, akkor a továbbiakban a megváltásról szóló gondolatainkat kell nagyon átrendezni. Ez egy fájdalmas művelet. Elképzelem azt, hogy némelyeknek még a hitbeli érzékenységét is bántja az, amit most mondok, de hát nem lehet kitérni ez elől, mert megváltásról tanultunk gyerekkorunkban már valamit, és egy jellegzetes megváltás koncepcióban élnek a keresztjének, és nem megy a dolog, azt is át kell rendezni, az Isten valóban nem két arcú Isten, hanem egy arcú Isten. Tehát fogjunk hozzá, és gondoljuk át ezt a megváltás ügyet. Itt Pál apostolt kell először egy kicsit megvizsgálni közelebbről, mert Pál apostolnak igen nevezetes szerepe van abban, hogy kialakult egy nagyjából közös keresztény koncepció a világ megváltására, az emberek megváltása, az üdvösségről. Tehát először Pál apostolról kell mondanom valamit, és pedig kettőt mondok róla, egy dicséreteset és egy kevésbé dicséreteset. Mind a kettőt megérdemli az apostol. A dicséretes az, hogy Pál apostolnak köszönhetjük azt, hogy kihozta a bontakozó kereszténységet a judaizmusból. Ha nem lett volna Pál apostol, akkor a Jézus ügye egy zsidó szektává silányodott volna, mert valóban ott Jeruzsálemben az apostolok és a körülöttük lévő atyafiak igazából zsidó keresztjének voltak, ahol a hangsúly inkább volt azon, hogy zsidó, mint azon, hogy keresztjének. Jártak a templomba, imaórákra, ünnepelték a szombatot, követelték a körülmetélkedést, olyannyira, hogy amikor kizendült az evangélium a pogányok közé, megpróbálták oda is kivinni ezt a gondolatot, az a igazán üdvözülő hívő ember, aki körülmetélkedés, kóser szabályok, és itt aki zsidóvá lesz. Na hát ez fenyegette tehát a kereszténységet, és ebből Pál apostol hozta ki, nem kis erőfeszítéssel, és bizony sok sértés volt, nagy konfliktusokkal járt ez a művelet, ahogyan kihozta a judaizmusból a kereszténységet. Ez nagy dicséret, ezért sok dicséretet érdemel Pál. Tehát egyfelől kihozta a judaizmusból a kereszténységet. A kevésbé dicséretes dolog az, hogy behozta viszont a kereszténységbe mégiscsak a zsidó gondolkodásnak néhány alapvető elemét. Tehát ez a furcsaság, miközben kiszabadította a judaizmusból, akkor bevitt egy csomó zsidó gondolatot a keresztény gondolkodásba, ami Jézus számára ismeretlen volt, nem ismeretlen, de legalábbis nem tekintette, hogy az ő ügye, ügyéhez hozzátartoznak ezek a zsidós gondolatok. És hát itt van a megváltás például. Jézusnak volt gondolata a megváltásról, de ez nem azonos azzal, ami Pál apostolnak a gondolata volt. Pál apostol bizony ezen a területen zsidó gondolatokat hozott be Jézus gondolatába, ügyébe. Nevezetesen Pál apostolnál jogi ügylet lett az üdvösség és a megváltás. Jézusnál ilyen nincs. Pálnál jellegzetesen jogi ügylet, bűn, bűnhődés, kicsi bűn, kis büntetés, nagy bűn, nagy büntetés. Tehát a jog kategóriájában fogalmazta meg a megváltást, és ez teljesen idegen Jézustól, csak gondoljunk arra, hogy amikor a tékozó fiú apja átöleli a gyermekét, van ott valami jogi aktus, valami jóvátétel, bűnhődés, próbaidő és felfüggesztett büntetés. Van ott egyáltalán valami jogi gesztus, nincs semmi. Megöleli, húzatok gyűrűt az ujjára, öltöztessétek ünneplőbe. Nincs. Pedig ez a tékozó fiú története szerintem Jézusnak a kis dogmatikája, ha neki egyáltalán volt. Ha volt dogmatikája, akkor a tékozó fiú története a tipikusan kis dogmatikája Jézusnak. Na de vannak példázatai, amelyekben érdekes módon szó van adósról, adósságról. Van egy példázata arról, hogy egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik adós volt 50 pénzzel, és a folytatás hogy hangzik, mivel látta, hogy nincs miből megadni, elengedte mind a kettőnek. 500-at is, meg 50-et is. Aztán van egy másik példázat, ugyancsak az egyik pláne 10 000 talentummal volt adós. És azt mondja a példázat, hogy megszánta az ura, és elengedte. Megszánta, ez van példázat szövegében. Hol van itt jogi dolog? Na, tehát így kell közeledni a megváltás témájához, hogy az valami, Jézusnak volt nyilván gondolata felőle, de Jézus gondolatát Pál jogi kategóriákba szorította. És ezek a jogi kategóriák így hangzanak, hogy az ember bűnös, nagyon bűnös, igazából halált érdemel, sőt, kárhozatot, örök kárhozatot érdemel, de. Most mi az a de? Itt aztán a későbbi keresztény teológusok még túltettek Pál apostolon is, és még merevebb jogi rendszerré tették a megváltást. Tudjuk, azt mondották, hogy az Istent megsértette az ember, csúnyán megbántotta, megsértette a teremtőjét. Ha valaki az Istent sérti meg, az rettenetes nagy bűn. Előállott tehát ez a helyzet, hogy a teremtménynek rettenetes nagy bűne lett azzal, hogy szembefordult a teremtőivel. Hogyan lehet ezt a rettenetes nagy bűnt jóvá tenni, mikor az Istent nemcsak hogy elszomorította ez a lázadás, hanem haragra indította. A haragos Istent kellene valahogy kibékíteni. Jöttek ezek a jó görög atyák, teológusok, és ezen kezdtek töprengeni, hogy ezt a jogi problémát, hogy a felséges Istenen nagy sérelem esett, hogy lehetne ezt rendbe hozni. És aztán jött a középkor, a skolasztika, egyik leghatalmasabb skolasztikus könyv volt az, hogy Cur Deus Homo, miért lett az Isten emberré, Cur Deus Homo, Anselmus, Canterbury Anselmus írta ezt a hatalmas művet, és abban szépen bizonyította, hogy kellett az, hogy az Isten emberré legyen, és ember Istenként szenvedjen, hogy az ember Istennek a szenvedése a felséges Istennek a haragját lecsendesítse. Kellett az a vér, amit a kereszten kifolyt, ennek a vérnek a láttán megengesztelődött az Isten. Jó, hát akkor rendben van a dolog. Ez a középkori kereszténységnek a tanítás, és ez gyakorlatilag ma is a hittanórákon, meg prédikációkban gyakorlatilag ezt tanítják a keresztény templomokban és gyülekezetekben. Hát ezzel nehéz szembefordulni, mert tényleg kicsi gyerekkorunktól kezdve ebben nőttünk fel. Márpedig itt arról van szó, egy koncepció szerint, hogy az Isten haragszik, nagyon haragszik, és ottan valami nagyot kell csinálni, hogy az Istennek a haragja megcsöndesedjék, és hát ehhez kell az Isten fiának a vére, Ábrahám a fiát hajlandó volt áldozni, az Isten leállította, önmagát nem állította le, ő a saját fiát odaadta, és hát ilyen módon kiegyenlítődtek a bűnök, és most már rendben van a dolog. Hát elég fájdalmas dolog ezzel szembefordulni, de az a jó, hogy azért Pál apostol is az én oldalamon, vagy a mi oldalunkon van, amikor eligazítjuk ezt a témát, mert ez nem így van. Nem így van, hogy az Isten haragszik és bosszút áll, vagy büntető igazságszolgáltatást követel, nem így van. És ezt maga Pál apostol írja meg, mert ő tudott néha önmagával szembe is mondani valamit. Hát itt például mást mond, mint ahogy ez az egész koncepció kirajzolódott most is a lelki szemünk előtt. Pál apostol így beszél a második korintusi levélben. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. Mindez pedig Istentől van, figyeljünk most, Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ezt nem lehet félre magyarázni. Az Isten végezte a békéltetést felénk, Krisztus által. Folytatjuk. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Figyeljük ezt a teljes szembefordulást. Nem az Isten kell megbékíteni, hogy ne haragudjék rám. Magamnak kell valami módon oda békülni az Istenhez, aki megbékéltetni akar magával Krisztusban. Azért küldötte Krisztust, hogy mondja a gyerekek, ne haragudjatok az Istenre. Emberek, kössünk szövetséget az Istennel, nem haragszik ránk az Isten. Isten békélteti meg a világot magával. Nem az embereknek kell véres áldozatot, mindenféle papi dolgokat csinálni, hogy az Isten kicsit megszelidüljön. Ellenkezőleg mi vagyunk neki vadulva, megrémülve, elbújunk az Isten elől. Esetleg rávetítjük a haragunkat, mint ahogy az agresszivitásnak mindenféle törvényeit kikutatta ma már a lélektan. Tehát, ha nem tehetek semmit ellen, akkor dühös vagyok rá, és akkor megtagadom, nincs Isten, meg mindenfélét kitalálunk. Jött és azt mondja, emberek, hagyjátok abba ezt. Nem kell térden állni, böjtölni, önkínozni, áldozatokat hozni, mindenféle ceremóniát kitalálni, nem kell. Gyertek haza. Ennyi. Lehet hazajönni. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, általam lehet hazamenni, és nyitott ez az út. Ez tehát a megváltás Jézusnak a gondolatában. Az Isten ajánlatot tesz arra, hogy béküljünk meg vele. És menjünk haza, gyerünk haza, tékozzó fiak, gyertek haza. Édesatyátoknak a szerelme vár tirejátok, és nem kell semmiféle jogi ügyet belekeverni ebbe a szeretet ügybe. A megváltás szeretet ügy, nem jogi ügy. Az Isten szeretetének a teljessége készen áll, és hívogat minket. Amikor a Golgotai keresztről beszélünk, akkor általában még hozzávesszük a föltámadást is, hogy ez úgy együtt van, a kereszt és a föltámadás, halál harmadnapra feltámadott. De itt aztán abba szoktuk hagyni. Pedig testvérek, meg kellene tanulni üdvtörténeti perspektívába gondolkozni. Tehát ez esetben például gondolkozni az inkarnációról, a cur deus homo, miért is lett emberré az Isten, a testetöltésről, aztán a keresztről, aztán a halálról, feltámadásról. De itt nem kellene megállni, mert az üdvtörténet folytatódott. És mi a folytatás? A folytatás az, ott kezdődött a dolog, hogy Isten oda ajánlotta, ajándékozta az ő fiát, az ő népének. Nem kellett. Megölték, föltámadott. Pünköskor egy második ajánlatot tett Isten az embereknek. Ez az üdvtörténetnek a következő állomása. Ezt nem szabad kihagyni. Nem szabad a feltámadásnál megállni. Hát Isten egy ajánlatot tett az emberiségnek a názáreti Jézusban. Nem fogadták el ezt az ajánlatot. Feltámadott, mennybe ment, elment, hogy úgy mondjam, hazament Jézus is a mennyei atyához. Itt nem fejeződött be az üdvtörténet, hanem egy újabb ajánlattal jött Isten pünköskor. És akkor az egyház lett, és folytatódott az üdvtörténet egész mai napig, és az eszkatonig, a végső beteljesedésig. Tehát ennyit a megváltásról. Tehát a lényeg az, hogy nem kell kifizetni az Istent. Nem haragszik ránk az Isten, szeret az Isten, és szeretne haza békíteni, édesgetni minket, és öleléssel vár, nem pedig jogi formulákkal, kis és nagy bűn, és kis és nagy büntetés, és ideig való büntetés, és örök kárhozat. Ha következetesen gondolkozunk azon, hogy az Isten egy arcú Isten, az örökké való szeretet, akkor a megváltás is csak az Isten munkája lehet. Az ember nem tudja megváltani önmagát. Ezt Pál apostol egyéb helyeken nagyon bőségesen hirdeti, és ezt a reformátorok is mindenki hirdeti, hogy hát az ember nem tudja magát megváltani. Az Isten megváltása pedig az Isten felkínál szeretete. Isten felkínál szeretetének elfogadása az a üdvösség és a megváltás. Na ennyit a folytatásról, és most már a vége felé közeledvén az én lehetőségemnek egy pillantást vessünk a 21. századra és a további időkre, ami felé megyünk. Mindezek után, amiket hallottunk, hogyan tekintsünk a következő századra, kereszténység további útjára? Hát először is azt kell tisztázni, hogy egészen más a helyzet ma, mint például a reformáció korában volt. A reformáció korában az volt a probléma, hogy bűnös vagyok és büntetést kapok, hogy lehetne kegyelmes Isten találni. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Hogy tudnék egy kegyelmes Isten találni? Ez volt Luther Mártonnak a nagy kérdése. Bűnös vagyok, kegyelmet éhezem, szomjazom, hogy lehetne kegyelmes Isten találni? Ez volt a reformációnak az alapkérdése. 16. század tényleg egész egyház teli volt bűnügyekkel, büntetéssel, bűnhődéssel, aszkézissel. Az egyháznak a nagy témája, nem csak a 16. előtte és utána, és az egyház nagy témája a bűn volt. 21. században mi lesz az emberiség témája? Továbbra is a bűn. Már most se téma a bűn. Az emberek bűnösök, persze, az nem kétséges, de nincs bűn tudat, nincs bűn bánat. Nem téma a bűn. Én áldozat vagyok, ha bétkes vagyok, ha valami rosszat csinálok, hát persze, génjeim, apám, anyám, rossz társadalom. Hát megmagyarázzuk a dolgot. Nem téma ma a bűn, nem fáj a bűn. És vajon az az egyház dolga, hogy addig kalapálja a bűnjét, amíg elkezd fájni az embereknek, mert ezt csinálja sajnos a legtöbb egyház, evangelizációk, ezt csinálják, hogy ha barátom, te sokkal bűnösebb vagy, mint gondolod. Azt hiszed, hogy majd üdvözülni fogsz, ha majd nagyon csalódsz, ha meghalsz, ott találod magad a pokol mélyén. Hát ez az evangelizációknak a stílusa ma, tehát a bűn, a bűn, a bűn, mindenek felett a bűn. A 20. század végén, és hiszen még inkább a 21. században nem lesz téma, nem a bűn lesz a fő téma, hanem mi a fő téma? A túlélés. Az emberiség túlélés, ez a téma, ez komoly téma. És kezdik az emberek észrevenni, hogy ez nagyon aktuális téma, itt valamit csinálni kellene. Mert ha ezt csináljuk tovább, amit csinálunk, akkor itt nagy bajok lesznek. A túlélés. Nem részletezem most, hogy ez népesedés, robbanás, ózonluk, ivóvíz probléma, energia probléma, stb. Légszennyezés. Együtt véve a túlélés lett problematikussá. És most én nagy tételeket röviden ide dobálok, bocsássátok, mert csak úgy haigálom a nagy tételeket, de a 16. században a bűnkérdésre jött a reformátorok válasza a kegyelemből való ingyen bűnbocsánat. Ez volt a reformációnak a nagy válasza Luther kérdésére. Most a század végén, új század elején mi az Istennek a nagy válasza erre, hogy túlélés? Hát az, hogy az Isten igent mond az életre. Ma szerintem ez az evangélium, hogy az Isten igent mond az életre. Ahogy a 16. században bűnbocsánatot mondott, most az Isten igent mond. És az egyházra terheli a feladatot, hogy ezt prédikálja, hogy az Isten igent mond az életre, és tessék vigyázni. Az életre az Isten teremtette, és akarja, és szereti, és besegít abba, hogyha mi az életet oltalmazni akarjuk. Az Isten igent mond az életre, mindenféle életre igent mond az Isten. Ez ma az evangélium. Nem igaz, hogy elment, nem igaz, hogy nem törődik, nem igaz, hogy nincs gondolata. Az Istennek az üdvözítő gondolata az, hogy igen, emberek, igen, éljetek, vigyázzatok az életre, mert drága kincs, egymásra vigyázzatok. Tehát ez a 21. században az új téma, már most ez a téma, és az egyháznak föl kell zárkózni ide, hogy az Isten öröm üzenetét mondja, az, hogy az Isten szereti az embert, és élteti, és életet kínál az embernek. Na de most már, ha nem ezeket a technikai részleteket nézzük, hogy ózon meg robbanás, népesedés robbanás, hanem a szellemi valóságokat nézzük, akkor mi a probléma a 21. században? Két nagy probléma van, és ezeknek a feszültsége lesz a történelmnek a következő menete. Az egyik nagy téma a biztonság, a másik pedig a szabadság. Gondolkozunk egy kicsit ebben a kettősségben. Összetartoznak, legjobb lenne, hogyha együtt lenne a kettő, de ide-oda sántikál az ember, hol a biztonságra tesz többet, hol a szabadságra. Az emberiség következő nagy problémája ez a kettő. Biztonság és szabadság. És most egymás mellé tegyünk megvalósítási kísérleteket. A biztonsághoz a fundamentalizmus tartozik, nem véletlen, hogy 100 milliók fundamentalisták, mert az biztonságot kínál. A szabadság pártján vannak a karizmatikusok. És dönteni kell, hogy merre megyünk. Biztonság, fundamentalisták, szabadság, karizmatikus, Szentlélek mozgalom. Másként fogalmazva, a biztonság jegyében az egyház azt mondja, hogy kincseim vannak, azokat szorongatom, és át akarom menteni a következő nemzedékekre. Kincseim vannak, biztonságban vagyok, értékes hagyományaim vannak. A szabadság vonalán azt mondják, hogy üres a kezem, Istenem, tegyél bele valamit. Itt van a nagy különbség a biztonság és a szabadság pártja. Itt van egy vastag könyv, amelyikben nagy bölcsességek vannak. Néhány sort felolvasok ebből, hogy milyen az, hogy üres a kezem és a szabadság pártján vagyok, annak ellenére, hogy ilyen nehéz ma szabadságban élni. Azt mondja, ha a vallás elsősorban olyan nyitott kéz, amely adományokat vár, akkor a kéznek mindenek előtt üresnek kell lennie. Csak hogy semmi sem esik annyira nehezére az embernek, mint Istenre várni. Mindig hajlamos rá, hogy maga készítsen képet Istenről, ahelyett, hogy kivárja, milyen ő valójában, és hogy kivárja, amíg eljön. Semmi sem jellemzőbb vallásos életünkre, mint ezek a magunk készítette Isten képek. Gondolok a teológusra, aki nem vár Istenre, mert úgy véli, hogy dolgozó szobájába zárva birtokolja az Istent. Gondolok a teológus diákra, aki nem vár Istenre, mert egy könyvbe zárva véli birtokolni őt. Gondolok az egyházi tisztségviselőre, aki nem vár Istenre, mert úgy gondolja, hogy őt egy intézménybe zárva birtokolja. Gondolok a hívőre, aki azért nem vár Istenre, mert úgy érzi, hogy a saját élményeibe zárva birtokolja őt. Nem könnyű elhordozni Isten nem birtoklásának, a rávárakozásnak a terhét. Nem könnyű vasárnapról vasárnapra úgy prédikálni, hogy nem birtokoljuk Istent, és nem rendelkezünk felette. Tehát ez az új teológia, az új magatartás. Nem birtokolom az Isten, de kinyújtom a kezem és várom. Nem bízom a kincseimbe, a hagyomány kincseibe, hagyomány konzerv dobozaiban, hanem az élő Istennek mostani ajándékait várom. Be is fejezem, elszaladt az időm. Arra gondoltam, hogy egészen a végén személyesen elmondok egy történetet arról, hogy hogyan találkoztam én először az egyarcú Istennel. Igyekszem néhány mondatba elmondani, sokan már ismerik, de bocsássák meg, akik nem ismeri, az figyeljen ide, elmondom. Először hogyan találkoztam az egyarcú Istennel, röviden, gyorsan. Teológus diák voltam, 20 éves voltam, másodéves, harmadéves közötti időben voltam a teológián. Akkor az a csoda történt, hogy egy teológiai professzor megtért. A nagy szenzáció volt, egy ébredési hullám begyűrűzött ide, és a professzor, aki már régi öreg professzor volt, megtért. És hát nagyba csinálta a megtérésnek a jeleneteit. Erről a professzor azt kell tudni, hogy amikor először találkoztunk vele, mint elsőéves teológusok, akkor azzal fogadott, hogy tiszteletes urak, tudják, hogy hívják a állami hóhért? Nem tudjuk, hát így hívják. Hát engem is így hívnak, és én leszek itt a teológián a hóhér. Ha valaki nem ide való, azt könyörtelően kivágom innen. Ez volt a bemutatkozás. Na ezek után megtért, és csinálta a dolgait. Én akkor, mint ifjonti teológus, azt mondtam, hogy ú, ez nem kálvinizmus, amit ezt csinál, ez valami szekta. És vettem a bátorságot, és egy önképzőköri estén ledorongoltam alaposan azt a ébredési mozgalmat. Na hát következett a másnap, óra vele, azzal kezdte az órát Farkas úr, nem is tiszteletes voltam, hanem Farkas úr, álljon fel, felálltam. Azt mondja, hallom, hogy mit mondott tegnap rólam, meg a mozgalomról. Hát tudja, ha nem ismertem volna meg az Úr Jézus Krisztust, akkor úgy vágnám ki magát innen, hogy... De hát mondom magának, hogy én valóban megtértem, és Jézus nekem azt mondja, hogy szeressen magát. Tehát mondom, mint professzor, hogy ne féljen, nem lesz semmi bántódása. De egyet kérek, ha esetleg belátja majd valamikor, hogy nem volt igaza, jöjjön be a szobámba, aztán imádkozzunk egyet, és adjunk hát Istennek. Üljön le, leültem. Hát aztán bekövetkezett, jó fél év után bizony csöndesen, kicsit szorongva bekopogtattam az ajtán, nyitotta boldogan az ajtót, és csodálatos módon imádkoztunk, és lezártuk az ügyet. Hát testvérem, 20 éves voltam, akkor találkoztam először az élő Krisztussal. Ez a Krisztus volt. Ez az ember, aki ebbe, pláne jogász doktor volt, aki ebbe gondolkodott, hogy igazság, büntetés, jutalmazás, azt mondta, hogy szeretni. Azt is, aki engem bánt, szeretni. Ez volt az első találkozás, és azóta ebben élem az életem, valami ilyesmit akarnék én is. És testvérem, csináltok ti is ilyesmit. Köszönöm.